Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Film.
Február 22-től lesz látható a magyar mozikban Breyer Ádám első nagyjátékfilmje. A Szabó Kimmel Tamás és Bezerédi Zoltán főszereplésével készült dramedi kaliforniai premierjén nagy sikert aratott a közelmúltban. A Lefkovicsék gyászolnak, a közelmúltban mutatkozott be először a közönség előtt a kaliforniai Palm Springs nemzetközi filmfesztivál teltházas vetítésein, ahol a nézők nagy lelkesedéssel fogadták a filmet, írja a Mozinet. A rendező úgy fogalmazott, az ember filmje kissé olyan, mintha a gyereke lenne, most már úgy érzem, felnőtt, és el lehet engedni egyedül, tette hozzá, utalva rá, hogy a különleges hangulatú dramedi hamarosan február 22-től a magyar mozikban is látható lesz. A Lefkovicsék gyászolnak történetének főhőse, Lefkovics Tamás, a nagyszívű, de konok box edző, akit Bezerédi Zoltán alakít, viszonya annyira megromlott a fiával Ivánnal, akit Szabó Kimmel Tamás játszik, hogy évek óta nem beszélnek egymással. Iván Izraelbe menekült az apjával való konfliktus elől, ortodox zsidóként ott alapított családot, Budapestről már csak az édesanyjával, akit már Ágnes alakít, tartja a kapcsolatot. Az anyuka váratlan halálakor Iván a 6 éves kisfiával, akit Leo Gagel játszik, hazatér, hogy a zsidó hagyományoknak megfelelően egy hetes gyászt, sivát üljenek a szülői házban. A két férfin keresztül két világ feszül egymásnak, aminek a tétje a család egyesülése.
Opera.
Először vezéli női karmester a Bayreuth-i ringet. Egyszer s mind a 2024-es szezon lesz az első az ünnepi játékok történetében, amelyben több előadást fog női, mint férfi karmester vezényelni. Oksana Linyiv és Natalie Stutzman is visszatér. Nem is olyan rég volt még, hogy Oksana Linyiv történelmet írt. A Bolygó Hollandi 2021-es bemutatójával ő lett az első női karmester, aki a bayreuthi ünnepi játékokon vezényelt. 2 évvel később Natalie Stutzman csatlakozott hozzá, aki a neves Wagner Fesztivál új Tannhäuser produkcióját dirigálta. 2024-ben pedig többségbe kerülnek a hölgyek. 5 karmesterből 3 is nő lesz, akik a 8 produkcióból 6-ot vezényelnek. Bár a Nébelung gyűrűje tetralógiára a fesztivál vezetősége eredetileg Philip Jordant kérte fel, aki nagy örömmel mondott igent a feladatra, a neves dirigens a Bécsi Állami Opera főzeneigazgatója később mégis visszalépett. Így a 2024-es Ring karmesterének az igazgatóság a nemzetközileg keresett ausztrál karmestert Simone Youngot kérte fel. Mivel rajta kívül Oksana Linyiv tovább viszi a Bolygó Hollandi előadásait, Natalie Stutzman pedig a Tannhäusert, az idei fesztiválban többségbe kerülnek a női karmesterek. Rajtuk kívül Semyon Bychkovot láthatja a közönség az új Tristan és Izolda produkcióban, míg Pablo Herras Casado a tavalyi nagy sikerű Parsifal után idén is visszatér a zöld dombra.
Könyv.
Benedek Miklós életéről szóló könyv jelenik meg márciusban. A Maradok tisztelettel Benedek Miklós című memoárból részletesen megismerhetjük a közelmúltban elhunyt színművész életét, művészi pályáját, személyes tragédiáit. A kötetet Vajda Katalinnal írták közösen. A március elején megjelenő kiadványban Benedek őszintén mesél saját életéről. A gyerekkortól a jelenkorig tartó történetben minden szóba kerül, a sikerek, a mindennapi örömök mellett a kudarcok és a tragédiák is. Együtt sírhatunk és nevethetünk a pályatársakkal, az idősebb és fiatalabb kollégákkal, a barátokkal és a családtagokkal. És megrendítő, hogy olvashatunk a két Benedek Tibor korai haláláról is, az édesapa öngyilkosságáról és a fiú szörnyű betegségéről, írja a Corvina kiadó ajánlója. Benedek Miklós társa a könyv megalkotásában egy régi jó barát, az író Vajda Katalin volt, akinek köszönhetően egy mellbevágóan őszinte vallomást olvashatunk. A színművész a közelmúltban adott interjúban úgy mesélt a könyv születéséről. Egy éven keresztül itt ült ennél az asztalnál a kütyűivel. Tüneményes volt, vitatkoztunk, mondtam, hogy az ne legyen benne, mondta, hogy de igen, mert ez fontos. Kihúztuk, visszatettük, mesélte. Kitért arra is, minden történetet fotókkal, újságcikkekkel támasztanak alá. Mesélek a szüleim válásáról, hogy én anyámnál maradtam, pedig apámmal szerettem volna, a kisöcsémről, az amatőr korszakomról, a Ki mit tudról, a főiskolai évekről, a Nemzeti Színházról, a Katonáról, közte a tévéjátékokról, más színházban történt szereplésekről, a visszatérésről a Nemzetibe, a Prospero főszerepéről. Beszélek apámról, akit a rádiókabaré révén az egész ország ismert, de számos színdarabban és filmben is alakított jelentős szerepeket, az ő öngyilkosságáról, annak hatásáról rám, és az olimpiai bajnok vízilabdázó Tibor fiam haláláról. A Benedek Miklós életéről szóló könyv tehát márciusban jelenik majd meg.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A tea csak a 19. században érkezett meg hazánkba, akkor, amikor feloldották a kereskedelmi embargókat. Eleinte persze nálunk is csak a gazdagok kiváltsága volt, hiszen a Hollandiából importált teafüvön olyan magas vám volt, hogy akkoriban szinte aranyárban mérték. Kevesen tudják, de a magyar arisztokrácia körében épp úgy népszerű volt a délután 5 órai teázás, mint Angliában. Idővel a polgári réteg számára is elérhetővé vált ez a forró ital a szalonokban és a cukrászdákban. Így ha valaki jókor érkezett, olyan nevekkel is összefuthatott, mint például Görgei Artúr, Mikszáth Kálmán vagy épp Széchenyi István, aki előszeretettel teázott hölgy társaságban. Azok számára, akik a cukor-citrom kombóra esküsznek, hajmeresztő fun fact, hogy egyes szakértők szerint Görgei sóval itta a teáját. A párizsi teaszalonok hangulata és a tálalási módjai meglepően gyorsan eljutottak Magyarországra is, ahol a hölgyek igyekeztek pontosan lemásolni a külföldi teadélutánokat. Ezekhez a teadélutánokhoz persze jó minőségű teára volt szükség, amit leginkább teaszaküzletekben lehetett beszerezni. Ezekben a boltokban egyébként különféle teasüteményeket, illetve teakompatibilis alkoholos italokat, például konyakot és rumot is lehetett zsákmányolni. Teázni a 19. században éppen olyan jó volt, mint most. Mégis az idő előre haladtával a tea szertartásos fogyasztása háttérbe szorult. Talán részben azért is, mert a gondosan válogatott szálas teák helyett befurakodtak a boltok polcaira a gyakran silányabb minőségű, filteres verziók. Szerencsére léteznek ma is olyan helyek, ahol átélhetjük a békebeli teázás életérzését. Kínai vagy épp japán tea szertartásra is elmehetünk, de amennyiben szeretnénk legalább valamelyes belekóstolni egy reformkori tea délután hangulatába, érdemes olyan nagymúltú cukrászdát vagy kávéházat keresni, ahol patinás környezetben teázhatunk, és akár az általuk megálmodott egyedi keveréket is megkóstolhatjuk. A matcha tea tulajdonképpen egyfajta zöld tea, amit porrá őrölve vásárolhatunk meg. Elkészítési módja sem szokványos. A kisebb tárkába szórt örleményre először csak egész kevés forró vizet kell önteni, majd egy különleges eszközzel csomómentesre keverni. Ezt követően lehet felönteni a kívánt mennyiségű forró vízzel. Az utóbbi évek nagy slágere a matcha latte és a jeges matcha latte is, amelyekhez a többség általában valamilyen növényi tejet használ.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A Szlovákiában élő és egyetemi évei elején járó Blanka nyári munkára jelentkezik egy marseilli gondozó otthonba. Kezdetben minden vonzónak, izgalmasnak tűnik, de aztán az idilli légkör egyre nyomasztóbb lesz. Örvényszerű utazás veszi kezdetét, amely a lányt a depresszió és a paranoia poklának mélyére sodorja. Döbbenetes utazás a Bellevue, Ivana Dobrakovová regénye, György Norbert műfordítóval beszélgetünk róla. Nagyon egyszerű kérdéssel indulunk. Tulajdonképpen mit akar ez a fiatal lány?
Nyilván kalandot valamilyen értelemben, és ott meg is fogalmazza, hogy a francia nyelvtudását szeretné fejleszteni, illetve hát ott azzal a fiúval, akivel ott él, ott Kelet-Szlovákiában, kicsit ilyen lepukkadt környezetben, és onnan így a nyári szünetben menekülne el, és hát ilyen volt ilyen amerikai projekt is, de hát az le lett fújva, és akkor találja ezt a Bellevue-t a Marseille-ben egy ilyen központ, ami ilyen mozgássérültek és különböző handicapes embereknek a központja, tehát ahol őket gondozzák, és akkor ő ezt így abszolút jó ötletnek tartja, hogy részben, tehát világot lát, fejleszti a francia nyelvtudását, és hát nem kell otthon lennie.
Semmi nem utal rá, hogy ez az egy hónap, ez kifogna rajta. De mégis, ahogy megismerjük, azért vannak ilyen homályos pontok vele kapcsolatban. Tehát egy kicsit ilyen elveszettnek tűnő lány ez, miközben nagy magabiztossággal tervezgeti ezt az utat. Bár elég furcsa, hogy éppen fogyatékkal élőkhez menne, azok gondozását vállalja tapasztalat nélkül.
Igen, hát nyilván nem gondolta végig, hogy ez mivel jár. Tehát ilyen árulkodó jelek már akkor vannak, önket tesz ilyen, azt ilyen kéthetes prágai kitérőt, ott is beáll egy ilyen aktakukacnak, vagy nem tudom, ilyen aktatologatónak, és ott is problémái vannak a munkatársaival, és nem tud velük szót érteni, és gyakorlatilag onnan is menekül. De nyilván akkor még ő sem gondolja azt, hogy mi vár rá Marseille-ben, vagy mik fognak vele történni, tehát ebben a Belvi központban.
Lényegében minden adott, hogy ez a lány jól érezze itt magát. Fiatalok közé kerül, sok nemzetiségű társaságba, és ott a tenger.
Teljesen így van. Például a nyelvi problémái nem igazán vannak, tehát beszéli az angolt, beszéli a franciát, és gyakorlatilag az elején kiderül, hogy az a munkakör, ami rábíznak, az annyira nem kötött, tehát hogy ez nagyon laza, és vannak ápolók és ápolónők, akik elvégzik a munkát, tehát maximum az, hogy kommunikálni a betegekkel, vagy a ápoltakkal.
Vagy etetni őket.
Tehát maximum ilyesmi, és akkor hát időnként megpisiltetni őket, és akkor itt kezdődnek a gondok, tehát hogy hirtelen úgy érzi, hogy ez neki sok. Tehát nyilván ennek megvannak az okai, tehát ezeket a problémát, tehát ő vitte magával, ez már megvolt, és ez ott ebben a környezetben bontakozik ki.
Nagyon felkavaróan írja le, hogy hogyan csúszik egyre mélyebbre, mint egy spirálban így megy mindig lejjebb, és vannak pontok, amikor ki tud törni belőle, de hogy ez egy végeláthatatlan folyamat.
Igen, az csodálatos az a fokozás. Szerintem brilliánsan megoldotta technikailag is, tehát hogy a szöveg később már gyakorlatilag csak ilyen vége láthatatlan mondatok, és nincs pont a végén, csak vesző, aztán már kis kezdőbetűvel kezdődnek a bekezdések is, tehát ugye ahogy hullik szét, és maga ezek a mondatok, ahogy örvénylenek, és egyre mélyebbre húzza. Tényleg ezt mesterien műveli.
Mit tud tenni ez a lány, amikor érzi, hogy jönnek ezek a rohamok, vagy újra belekerül ebbe az állapotba? Ismerős már neki, tehát a depresszió ismerős már neki, hiszen mondja is egy barátjának, egy fiúnak, akivel ott összemelegednek, hogy ez most az kezdődik.
Különböző technikákat próbál alkalmazni, különösen a regény első harmadában, tehát ír egy listát például, hogy akkor most ez van, ebből ez következik, stb. És ezt egyre kevésbé tudja kontrollálni. Illetve úgy, tehát ez a bipoláris rész, tehát vannak olyan részek, ahol kimondottan élvezi, ezzel hencek, hogy ezt élvezi, hogy szédül, és színeket lát, és nem tudom. És a következő jelenetben pedig már hangokat hall, és teljesen kiborul, hiszem ott törik meg.
Igen, a halucinációktól.
Igen, a halucinációkban, tehát valójában ezt kezelni nem tudja, csak sodródik, és a bipoláris zavarnak a szerintem tűpontos leírása. És hát azt is élvezi, hogy a többiek ugranak azonnal, például elájul, és akkor szaladnak oda hozzá, tehát foglalkoznak vele. Ez nagyon fontos, tehát hogy tulajdonképpen visszaél ezzel.
Hogyan változnak meg a viszonyai, arról tudunk beszélni, hogy ez egy ilyen elfogadó közeg, szerez barátokat, tehát hogy tényleg nagyon jól alakul minden az első héten.
Igen, és csodálatos kirándulásokat szerveznek, illetve tehát ilyen szabadidős programokat, ilyen tengerpartra, ott is vannak apró problémák, elején apróbbak, később aztán már nagyobbak, vagy ezzel a dragóval, ezzel a szlovén sráccal csodálatos éjszakát tölt Marseille utcáin. Tehát ez nagyon érzékletesen le van írva. Tehát tulajdonképpen tényleg, ahogy a elején említettem, minden feltétel adott ahhoz, hogy ott csodálatos nyári kaland legyen. Csak ez fokozatosan mellé megy. Igen, már viszonylag a regény elején, tehát mikor már ott van ebben a központban, 10-15 oldal után már azt mondja, hogy innen azonnal el kell menekülni.
Egyszer csak kijelent, hogy mindenki gyűlöl. Van ez a felfedezése, és aztán elkezdi így látni a maga körül a világot. Erre a pontra eljut, és onnantól ez mániája marad, és aztán meg azt is gondolja, hogy mindenki bántani akarja őt.
Legyártja ezt a filozófiát magának, tehát hogy mindenki gyűlöl mindenkit, és akkor szerencsétlen módon ez a dragó meg is erősíti ebben, tehát félig ironikusan, meg egy kicsit úgy visszavágja neki. És gyakorlatilag innentől teljesen elhatalmasodik rajta paranoia. Tehát, hogy ilyen összeesküvés elméleteket gyárt, hogy azért vannak, hogy őt nem is tudom, kicsinálják, meg tönkre tegyék, meg...
Hárembe zárják.
Mert az elején, amit a szlovák barátja, hogy viccből oda vetett neki, hogy nehogy aztán egy hárembe végezd, és akkor... ezt is szó szerint veszi, és onnan már nincs visszaút.
Aki depressziósal él együtt, vagy aki látott már ilyet, annak milyen, hát ha lehet ezt mondani hasznos, hogy milyen fontos lehet egy ilyen könyvélmény, hogy megértsen ebből valamit?
Ebben teljesen biztos vagyok. Az a rádöbbenés, hogy úristen, ez az. Ez így néz ki. Tehát jó, ez a depressziónak az a fokozata, amikor tényleg hull szét gyakorlatilag a személyiség, de...
De hát vannak fázisok, amin átmegyünk,
igen,
ugye?
Igen, tehát mindenképpen hasznos, ilyen értelemben is hasznos olvasmány, tehát nem csak irodalmi értelemben, tehát hogy az olvasmány élmény szintjén, hanem klinikai értelemben is. Uh-huh. Azt gondolom, hogy pontos a írás. Elhiszem az Ivanának. Tehát levelezek vele, és havonta azért e-mailt váltunk, és... tudom, hogy miről mit gondol, és hogyan gondolkodik. Egyébként utána néztem, tehát ez a Bellevue Center, ez valóban létezik Marseille-ben. Találtam is képeket, most már egy kicsit hát van építve, fel van, nem felújítva, nem kicsit terjeszkedtek. Tehát láttam azokat a helyszíneket pontosan, amelyek a könyvben le vannak írva. Tehát ez egy valós intézet Marseille-ben, és hát nyilván ez egy tulajdonképpen önéletrajzi, vagy nem önéletrajz, hanem...
Tehát egy valós történet, tényleg?
Valós történet, tehát őt volt, ezt tudom. Ez megtörtént. Valószínűleg nem pontosan nem így de ugye a nagy része ez így ül a valósággal.
György Norbert műfordítóval beszélgettünk Ivana Dobrekovová Bellevue című felkavaró regényéről. A könyv a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.